Az alvási bénulás vagy alvás paralízis közvetlenül az elalvás előtt vagy felébredéskor jelentkezik. Az érintett személyen kívül egy izmát sem tudja megmozdítani. Arról, hogy ez egy betegség vagy állapot, professzor dr. Bódis Róbertet, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének frissen kinevezett professzorát fogom kérdezni, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló!
Halló, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést, az érdekes témafölvetést. A kérdés konkrét részére visszatérve, hogy ez betegsége, vagy pedig egy állapot, hát ismerünk ilyen betegséget, amikor önállóan ez a tünet, az alvás-paralízis tünet, és ennek a rendszeresen visszatérő mindenféle formája jelenik meg valakinek, hát ha nem is minden éjszakán, de gyakran már megkeserítve az álmait, vagy az alvását, hát hogy mondjam, ijesztővé téli zavaró élményekkel hát tarkítva. Tehát lehet ez betegség is, de alkalmanként nagyon sok embernél előfordulhat az élete folyamán. Tehát ha valaki egyszer átél ilyet, akkor nem kell feltétlenül rosszra gondolni, már csak azért sem, mert maga az alvás paralízis, mint önálló betegség is inkább jóindulatú lefolyásra jellemezhető, tehát nem szokott jelentős, tartós állapot, romlás bekövetkezni. Tehát ez általában nem egy romló állapot, sőt, talán inkább fordítva, inkább javul. Ha csak, és itt jön a fontos kitétel, ez a tünet nem egy másik betegségnek a tünete. Ezekben az esetekben, hiszen több betegséget is felsorolhatnánk, ugye más problémák, más tünetek is észlelhetőek, előbb vagy utóbb, és akkor nyilván az alapállapot kezelése a legfontosabb.
Van arról egyébként szám, hogy hozzávetőlegesen Magyarországon hány embert érint az alvási bénulás?
Tudom, nincs ilyen szám, és elég nehéz megbecsülni, hiszen az enyhébb formákkal nem feltétlenül jelennek meg orvosnál az emberek. Az biztos, hogy nagyon sok ember időnként átéli az élete folyamán akut stressz, leginkább megzavart alvások, műszakos alvás, nem megfelelő alvási körülmények, illetve több műszakos alvás váltogatása, nappali alvás, hanyatfekve alvás, ezek azok a tényezők, amik előbb-utóbb, vagy nagyon sok embernek az élete folyamán ezt előhívják, ezt a önmagában nem veszélyes, de kellemetlen állapotot. Hogy hányan szenvednek benne, azt én nem tudom megmondani, nem is akarom megbecsülni, nagyon szkeptikus vagyok amúgy is az ilyen számokkal kapcsolatban, hiszen ez feltételezi azt, hogy valaki ezzel orvoshoz forduljon, de hát ez nem törvényszerű, hiszen azért az életvitelt összességében nem biztos, hogy olyan mértékben zavarja, hogy valaki orvos keresen, illetve lehet, hogy restelheti is, sőt, hát majd még mindjárt beszélhetünk erről, másnak tudja be, tehát misztikus élmények is megjelenhetnek, amiket egyáltalán nem az orvos kell kezeljen.
Akkor inkább elmegy egy látóhoz.
Hát ez is elképzelhető, itt ugye UFO élmények, UFO, főleg UFO általi elrablásnak az élményei korábban, ugye a gonoszboszorkány megjelenése volt fő téma ezekben. Japánban külön mitológia kapcsolódik ehhez, Kanashibari élménynek hívják, a hagyományos japán folklórban, és ezt sajátos jelentéssel hát ruházzák föl. Úgyhogy hát itt az orvoslás megjelenése az viszonylag új keletű dolog.
Jó, akkor beszéljünk a tüneteiről konkrétan, mert az előbb itt említettem, hogy a beteg vagy az érintett a szemén kívül nem tud más izmát megmozdítani. Feltételezem, hogy a kognitív képességek bénulnak ilyenkor.
Nem igazán, vagy nem ez a meghatározó. Ennél specifikusabb a magyarázata a mozgásképtelenségnek. Ugye álmaink közben mozgásképtelenek vagyunk, alvás közben általában meg kimondottan az álomlátás intenzív szakaszaival jellemezhető REM fázisban, tehát a gyors szemmozgásokkal járó fázisban kimondottan erőteljes az izmok bénulása. Ez egy természetes folyamat. Különben ugye álmunkban lótás, futás következne be, vagy rukkapálnánk, annak megfelelően, amit álmodunk, de ez nem jellemző, vagy csak minimálisan, ugye kisebb izmok csoportnak a megrendülése. Tehát van egy speciális kapcsolónk az agytörzsbe, ami alvás közben izombénulást okoz. Most az a probléma, hogy ez a kapcsoló, hát, hogy mondjam, lekapcsolva marad, vagy az izomtónust lekapcsolva tartja egy olyan átmeneti szakaszban, amikor a tudatunk már visszatért. És hát ez egy rendkívül kellemetlen élmény, hiszen az ember, sőt ijesztő, az ember megszokta azt, hogy meg tud mozogni, ha meg szeretne fordulni, akkor meg tud fordulni, ha fel szeretne ülni, akkor fel tud ülni, és hát erre egész egyszerűen képtelen, még hozzá hosszú percekig is akár, amiből hát mindenféle hát nagyon magas fokú szorongás és egyéb élmények következnek. Tehát nem a mentális vagy kognitív képességeknek a beszűküléséről van szó, hanem egy nagyon sajátos és fontos élettani mechanizmusnak a nem jó időben való megjelenéséről, vagy túlműködéséről van szó. Ez a mozgásos része a történetnek.
És maga a halucináció, mert hogy azzal is jár, itt ugye Lidérsz nyomásról is beszélünk, ugye a rémálmok azok köthetők a stresszes időszakhoz. Hogyha ez mondjuk kizárható a stresszes időszak, akkor ez a Lidérsz nyomás, ez minek köszönhető, és az ezzel járó bénulás?
Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy a bénulásnak ez az általam korábban elmondott mechanizmusnak a működése a legfontosabb felelőse. A halucináció ez kicsit más történet, tehát itt tulajdonképpen arról beszélünk, hogy benne ragadt két világ között az alvó, tehát egy átmeneti állapotban, ami részben hát tartalmaz remalvásra jellemző működésmódokat, és részben az ébrenlétre jellemzőeket. Az előzőből beszüremkedhetnek ilyen hallucinatoros tevékenység, tehát minthogyha álmodnánk. Ugye az a nagyon félelmetes ebben az álmodásban, hogy közben látjuk, vagy tudjuk félszemmel, idézőjelbe félszemmel persze, tehát nem, hogy a szobánkban fekszünk. Tehát tulajdonképpen beleálmodunk valamit az alvási környezetünkbe, és hát az azért, miközben nem tudunk mozogni és szeretnénk. Tehát ez így együtt nagyon ijesztő. Tehát tulajdonképpen itt az álmodási mechanizmusok is bebekapcsolhatnak időnként, és aztán van egy másik probléma, ami miatt sajátossá válik ez az álom, az pedig az, hogy ugye a mozgásképtelenség miatt, a kiterjedt mozgásképtelenség miatt nem tudjuk a testérzetünket megfelelően egybe tartani, és hogyha sokáig tart az állapot, akkor előállhat vagy testen kívüli élmény, vagy egy testen kívüli élmény helyett egy másik entitásnak a kivetülése a szobába vagy a való környezetbe. Nem tudjuk jól a testhatárainkat tartani, tehát bénult állapotban, amikor az inger felvétel is csökkent ebben az alvás állapotban, elkezdjük elveszíteni a testhatárainkat, és ugye ilyenkor nagyon gyakran megjelenik az, hogy valamit vagy valakinek a jelenlétét érzékeljük a környezetünkbe. Ez az úgynevezett jelenlét érzése, feeling of presence, vagy sensed presence, és hát ez általában egy olyan entitásként jelenik meg, amely entitásnak ember feletti vonatkozásai is vannak. Ugye lehet gonosz sokszor, de ritkábban akár pozitív szereplő is. Ugye itt jönnek be az UFO észlelések, amiknek a legnagyobb részét ezzel hozzák összefüggésbe, hiszen szentül meg lehet győződve valaki, hogy ez megtörtént vele, nem csak álmodta idézőjelbe.
Az alvásparalízis kapcsolatba hozható akár az alvási apnóéval, vagy az alvajárással?
Így van. Így van. Az előzővel kimondottan jellemzően összefügghet, hiszen az alvási apnoe alatt ugye azt az alvás alatti légzési akadályozottságot értjük, amikor a légzés funkciók tökéletlenek alvás közben, tehát az ember valamilyen okból kifolyólag, leggyakrabban azért, mert a felső légutai beszűkülnek, nem tud éppen levegőt venni, és akkor lecsökken a vér oxigén szintje, és hát ez aktiváló hatással bír, tehát tulajdonképpen egy ilyen fuldoklási reakció következik be, és hát ebben az állapotban ugye részleges megébredésbe következhet, ami ugye alvásparalízis formájában is megjelenhet, tehát elég jellemző, hogy ez ilyenkor áll elő. Akkor azért van az is, hogy a hanyatfekve gyakoribb az alvásparalízis, mert hanyatfekve könnyebben akad el alvás közben a légzésünk, egyszerűen az anatómia és a gravitáció összjátéka kapcsán következik ez be, úgyhogy az alvásparalízis lehetséges, hogy alvási apnoét jelöl, de még jellemzőbb módon, hogyha ha más tüneteink is vannak, akkor gondolni kell nekünk, vagy leginkább az orvosunknak, úgynevezett narkolepszia nevű jelenségre, vagy betegségre, aminek más tünete is van, és ez nem elsősorban a légzéssel kapcsolatos, hanem más alvással kapcsolatos tünetekkel, tehát kontrollálhatatlan nappali elalvási epizódok, erős érzelmi behatásra megjelenő, akár pozitív behatásra megjelenő izomtónus vesztés, tehát úgy tűnik a külső szemlél számára, mint ha ájulás lenne.
Igen, gyakorlatilag elájul, ugye?
Igen, de igazából ez csak a külső szemlélő gondolja, hogy elájul, valójában elveszti az izomtónusát, mintha remalvásban lenne. Tehát ez elkülönítendő attól, hogy valaki a nagy stressztől, vagy örömébe, vagy hirtelen meglepetés hatására mond elveszti az eszméletét. Tehát ez itt megint egy alvás jelenségnek a nem megfelelő időben való megjelenése van jelen.
Most eszembe jut egy fantasztikus film, a Sofia Coppola filmje, a Somewhere, nem tudom, látta-e, annak a főhőse szenved narkolepsziában, és konkrétan szex közben elalszik. Tehát, hogy ez létezik?
Igen, ez jellemző a narkolepsziásokkal sajnos, mert hogy ugye hát ez egy erős érzelmi behatás, és mint mondtam, ez pozitív érzelem is lehet, tehát jellemzően ilyen helyzetekben, ami rendkívüli életvitelbeli nehézséget okoz már, hogy bekövetkezik ez az izomtónus vesztés, ami járhat alvással is, de nem kötelező módon, ez megint mozgásképtelenséggel jár. És itt már ugye hangsúlyozom, most nem az alvásparalízisről beszélünk, hanem az úgynevezett kataplexiáról, ami az alvásparalízissel együtt lehet a narkolepszia tünete. Tehát ezt viszont, hát ez nem egy mindennapi jelenség, a kataplexia. Tehát ez ritkán fordul elő úgy önmagában narkolepszia nélkül. Szemben mondjuk az alvásparalízissel, ami minden további nélkül.
Azt viszont az elhangzottak függvényében nehéz elképzelnem, hogy az alapvető életfunkciókra nincs kihatással az alvásparalízis. Tehát a légzés vagy a nyelés az egyáltalán nincs veszélyben?
Nem, nincs, ezek vegetatív funkciók, tehát itt az izmoknak a bénultsága, mint ahogy alvás közben is tudunk nyelni és lélegezni, hát ha csak nincs valami alvásfüggő légzészavarunk, tehát ezek a vegetatív működések, ezek nem érintettek az alvásparalízisben, tehát az akaratlagos mozgás az, ami akadályozott, tehát hogy szeretnék ülni, meg szeretnék fordulni, tehát az akaratlagos mozgás az egy másik, hát más tál tészta, ugye nem akarjuk, hogy verjen a szívünk, vagy nem akarjuk, hogy dolgozzanak az emésztő szerveink, de mozognak ettől szerencsére, úgyhogy azt nem érinti.
Sokat beszéltünk az alvás paralízisről, meg az okairól, meg arról, hogy mik kísérhetik, viszont a megelőzésről nem beszéltünk. Meg lehet egyáltalán előzni az alvás paralízist, vagy vannak prevenciós módok arra, hogy ez ne következhessen be?
Igen, sok mindent lehet tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a megjelenés valószínűségét. A már említett hanyatfekve alvásnak a kerülése például egy ilyen, de ennél is fontosabb a megfelelő alvás higiéné, tehát a rendszeres időközökben történő elalvás, vagy lefekvés és fölébredés az esti időszakban ugye kerülendő a túlzott stimuláns bevitel, itt akár koffeinre is, tehát nem valami extrém dologra kell gondolni. Tehát minden olyan, ami az alvást megzavarhatja, azt ajánlatos kerülni. És hát ha lehet, ha megtehetjük, akkor az éjszakai műszaknak a kerülése, vagy a látott műszakban történő munkának a kerülése, hiszen az nyilvánvalóan lehetetlenné teszi a rendszeres alvást. A mindenféle dolog, ami felborítja az alvási ritmust, azt érdemes kerülni. Ellenben, tehát ez, nyilván ez nem 100%-os dolog, és hát mindenféle mentális technikák is vannak, amelyeknek kimondottan az a céljuk adott esetben, hogy ennek az amúgy nem túl veszélyes tünetnek a rendkívüli kellemetlen szubjektív élményét tompítsák, tehát mondjuk világos álmodás révén, vagy tehát, hogy tudatosabbá válni az állapotban, és elérni azt a képességet, hogy ettől ne ijedjünk meg, hanem ismerjük föl az állapotot, hiszen ha nem ijesztő, akkor nem fog bennünket annyira megviselni. Úgyhogy vannak olyan technikák is, amik az ebből az állapotból való sikeres ki fölébredést, vagy ki elmozdulást célozzák meg, és itt most már nem a megelőzésről beszélünk természetesen. Például ilyennek azok a technikák, amelyeknek a keretében az alanynak, vagy a személynek kimondottan csak egy nagyon kicsi testrészére kell összpontosítani az összes mozgási szándékát, mondjuk a kis ujjára, hogy azt képes legyen megmozdítani, és ezt követően akkor könnyebben megy a többi mozgás már. Tehát vannak ilyen technikák, és mondom, a jó hír az, hogy tulajdonképpen ez egy mentális folyamattal részben uralmunk alá hajtható.
Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és hogy beszélhettünk az alvás paralízisről.
Igen, örülök, hogy beszélhettünk róla.
Professzor dr. Bódis Róberttel, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének frissen kinevezett professzorával beszélgettünk, és folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.